Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik kriptokereskedési platform.
Üdvözlünk mindenkit, Kriptoverzum ismét, a mikrofonnál Andor Tóth Anna és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt adásban Oroszországról beszélgettünk, egészen pontosan arról, hogy az orosz elnök aláírta a bányászat legalizálásáról szóló törvényt, és úgy gondoltuk, hogy beszélgessünk még egy kicsit a bányászásról, hiszen nagyon nagy változáson esett át az elmúlt években. Beszéltünk már többször itt a Kriptoverzumban erről, és pár éve, amikor elkezdtük ezt a műsort, az első adások egyike nyilván az volt, hogy elmagyaráztuk, hogy mi is a bányászás, és akkor még egy olyan képet vetítettünk ki, ami arról szól, hogy egy családi ház pincéjében óriási gépekkel megy a bányászat, gyakorlatilag azokkal a gépekkel fűtik fel a családi házat, szóval hogy egy ilyen nagyon jövedelmező történet volt akkor. Jól emlékszem?
Igen, akkor még jövedelmező volt, habár lehetett akkor is látni, hogy egy folyamatos tendencia megfigyelhető abban, hogy egyre kevésbé éri megbányászni. Hát ugye ez tovább folytatódott ez a tendencia, úgyhogy egyrészt azoknak az eszközöknek a száma is folyamatosan csökken, amit megéri bányászni. Másrészt ugye itt van egy olyan nyomás az egész iparágon, hogy nagyon környezetszennyező, nagyon energia pazarló a bányászati tevékenység. Úgyhogy ilyen szempontból alakulnak át a blokkláncok, és egyre kevesebb a bányászható kriptoeszköz. Illetve a bányászat is, ahogy ugye a bitcoin esetében megy a professzionalizmus irányába, egyre kevésbé éri meg otthon ezt háztartási keretek között végezni, és egyre inkább a nagy bányászfarmok, akik valamilyen úton, módon olcsóbb energiához tudnak hozzájutni, azoknál éri meg, és azoknál tervezhetőbb hosszú távon az ilyen tevékenység.
Ugye nemrég jelent meg az az igény, hogy a bányászás is zöldebb legyen, környezetkímélőbb legyen. Ebben a folyamatban hol tart a kriptovilág?
Tulajdonképpen az új blokkláncok már teljesen zöldek, tehát nem összemérhető az energiafogyasztásuk a bányászható kriptoeszközökkel. Itt a bitcoin az, amelyik hasonlóan a régi módszerhez bányászódik. A bitcoin az most is energiazabáló, viszont ez átcsoportosult, és most már szinte csak, nyilván kivételek vannak, de szinte csak nagy bányászfarmok, nagy ipari méretű bányászat zajlik.
De lehet zöldebb a bitcoin? Megoldható lenne?
Technikailag megoldható lenne, ehhez viszont arra van szükség, azok megszavazzák a változtatást, akik dollár 10 vagy akár dollár 100 milliókat fektettek a hardverekbe, amikkel bányásznak, és hogyha ők megszavaznának egy ilyen változtatást, akkor gyakorlatilag alumínium hulladék lenne az ő sokmilliós beruházásuk, sokmillió dolláros beruházásuk.
Az, amikor azt mondjuk a bányászatra, hogy zöld, akkor egyértelműen csak azt értjük, hogy kevesebb energiát fogyaszt?
Igen, igen. Persze vannak, akik mást is bele akarnak magyarázni, de ezt...
Pont ezért kérdeztem, igen, hogy ezért itt hallunk szép történeteket.
Azt kell látni, hogy az új technológiáknál ez a kérdés azért nem merül föl, mert valóban annyi áramot fogyaszt, mint egy laptop. Egy gép, ami hasonló tevékenységet folytat, mint korábban a bányászat volt, de ez azért nagyon energiapazarló a bányászat, mert matematikai problémát kell megoldani hatalmas számítási kapacitással, és ezt csak próbálkozással lehet megtalálni. Magyarul egy matematikai művelet lefut a számítógépen, akár másodpercenként több milliárdszor, és azt várja, hogy véletlenül sikerüljön neki eltalálnia a jó megoldást. Ezzel van biztosítva a véletlenszerűség, mert előre nem lehet meghatározni, hogy milyen paramétert kell úgy megváltoztatni, van egy olyan paraméter, amit szabadon lehet változtatgatni, tehát előre nem megjósolható, hogy a végeredményben egy bizonyos változtatás az milyen változást fog hozni. Ezért maximum teljesítményen folyamatosan pörögnek, és azon versenyeznek ezek a bányászgépek, hogy melyik tud másodpercenként több ilyen problémát megoldani. Az új típusú megoldásoknál pedig ez ki van váltva, azzal, hogy nem véletlenszerűen egy megoldást kell megtalálni, hanem van egy sorrend, ami jobb esetben véletlenszerű, hogy melyik entitásra, aki adatot validál, tehát itt most már ezeket validátoroknak hívjuk, jobb esetben véletlenszerűen sorrendbe következnek, és neki nem kell egy ilyen problémát megoldania, hanem csak le kell ellenőrizni az adatokat, és jóvá kell hagyni. Ahhoz, hogy ehhez be lehessen szállni a játékba, nem drága hardware-re van szükség, amelyik nagy számítási kapacitással működik, hanem egyszerű szervergépre van szükség, és amivel ő részt vesz, az pedig egy letétbe lefizetett összeg. Ezzel van arra ösztönözve, hogy ő jól végezze a munkáját, mert hogyha rosszul végzi a munkáját, akkor az a rendszer az el fog értéktelenedni, és az ő letétbe lefizetett összege az ennek a rendszernek a saját natív konyába, tehát a saját kriptoeszközébe kell elhelyezni, elértéktelenedik. Viszont ami miatt ez sokkal-sokkal zöldebb, hogy akár több milliárdszor kevesebb számítási kapacitásra van szükség, és ennyivel kevesebb áramot fogyaszt. Nyilván az arányok egy nagyon picit, tehát nem milliárd az energiafogyasztás, mert azért abban a hardwareben van egy tápegység, meg vannak olyan kötelező elemek, amik így is úgy is futnak, de a töredék az bőségesen 1% alatt van, sőt 0, akármennyi százalék, mondjuk egy hasonló méretű bányászattal működő rendszerhez képest.
Ugye az egyik kérdés, amit már átbeszéltünk, az energiafogyasztás és ugye a magas energiaárak problémája. A másik kérdés, hogy hogyan változott ezeknek a gépeknek az ára az évek alatt. Jócskán drágultak, nem? Ami itt miért szintén nem éri meg már otthon a pincében ezzel foglalkozni.
Igen, tehát most akkor a hagyományos bányászatról beszélünk. Ott a hardware eszközöknek az ára az leginkább attól függött mindig, hogy mennyire érte meg bányászni aktuálisan. Ezekkel akkor sem lehetett hosszú távra számolni, de mindig az aktuális bányászati profitnak az arányába változtak a gépeknek az árai. Tehát az a gép, ami megjelent mondjuk egy adott pillanatban, amikor nagyon megérte bányászni, és került mondjuk 20 000 dollárba, az mondjuk 6 hónappal később még nem volt elavult gép, csak már nem érte meg annyira bányászni, és már csak 3-4 000 dollárba került. Tehát a hardvereknek az árát ez határozta meg. Most 2020 után azért ez a folyamat begyorsult, és ma ott tartunk, hogy a bányászati nehézségi szint az az egekben van. Tényleg itt két havonta új rekordokat dönt. Ez azt jelenti, hogy összesen a bitcoin hálózaton mekkora számítási kapacitás van. Ezt két dolognak lehet köszönni. Az egyik, hogy a hardverek fejlődnek, és mondjuk ami, nem tudom, mondjuk 2020-ban a csúcsgépnek számított, és tudott mondjuk 14 terahash számolni másodpercenként, ez azt jelenti, hogy egy matematikai műveletből nem 1 milliót, nem 10 milliót, nem 1 milliárdat, hanem 14 terra ilyen matematikai műveletet tudott végrehajtani. Most ott tartunk, hogy aktuálisan a legerősebb gép, amit lehet vásárolni, az 450 terrát tud másodpercenként számolni. Úgy, hogy körülbelül ugyanannyi az áramfogyasztása. De mivel elterjedtek a nagyon nagy bánya, ipari méretű bányafarmok, és ezek ráadásul nagyon gyakran erőművekhez van kötve, az erőműveknél jellemző volt, hogy mindig többletáramot kellett termelni, amit nem tudtak eltárolni, ezért azt elvesztették, most ezt elbányásszák, nyilván ott nincs bekerülése ennek az áramnak, tehát az a veszteséget fordítják át nyereségé, és hát vannak olyan területek, amiknél valamilyen oknál fogva olcsón vásárolható meg az áram. Ezáltal a háztartásoknak abszolút nem éri meg bányászni, tehát ha a hardware költségeket kivesszük a képletből, akkor sem hoz annyit a bitcoin bányászat, mondjuk Magyarországon ez így van, mint amennyi áramot fogyaszt.
Mozgatta az árakat az is, hogy éppen melyik ország tiltotta be, vagy engedélyezte a bányászást.
Persze akkor abban a pillanatban megoldódott az a probléma, hogy a bányászati kapacitásnak a 60-70%-a Kínában volt. Ez egy olyan problémát jelentett, hogyha mondjuk a Kína állam azt mondta volna, hogy ők államosítják az összes bitcoin farmot, bányafarmot, akkor onnantól kezdve a kínai állam kezébe került volna a bitcoin, ez nem történt meg. Ma viszont azt látjuk, hogy egyre inkább összpontosul, egyre kevesebb kézbe a bányászat, ezáltal pedig csökken a decentralizációja a bitcoinnak, ebből a jövőben még lehetnek komoly problémák. Ráadásul azt is látjuk, hogy vannak olyan nagy pénzügyi cégek, akik nagyon szeretik magukat bevásárolni ezekbe a bányászfarmokba, ami pedig egy olyan lehetséges jövőt fest le, hogy ezeknek a pénzügyi szereplőknek pedig szavazati joga lesz, és hogyha túl nagy szavazati joga lesz, akkor olyan szabálybeli változtatásokat tudnak véghez vinni a bitcoin hálózaton, ami megint csak veszélyes lehet az eredeti célokra. Itt egyébként gondolok a BlackRock-ra, akiről sok esetben nem tudjuk, sok esetben pedig publikus, hogy milyen részesedései vannak a legnagyobb bányászfarmokból.
Na hát, hogyan alakult az elmúlt években a kriptobányászás? Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották. Visszahallgatható ez az adás és az összes adásunk YouTube-on és Spotify-on is. Köszönjük a figyelmet, szép napot mindenkinek!
Kriptoverzum. Minden csütörtökön és pénteken a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes a Mozaik kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!